És vendégemmel, Tótné Almási Mónikával, aki a Kórházsuli Alapítvány társalapítója és vezetője, és már beszélgettünk arról, hogy a Kórházsulit mi hívta életre, szó volt arról, hogy te voltál kórházpedagógus, és láttad azt a rést, vagy azt a hiányt, ami a kórházban tartósan ápolt gyerekek és az ő iskolájuk között kialakult, egyébként pont a távollét, a hiányzás miatt, és azt gondoltad, hogy azért csak lehet itt egy hidat képezni, és én mindig olyan könnyedén mondom, hogy ez egy mekkora sikeres sztori, én az elejétől kezdve látom, de közben azt is tudni kell, hogy nyilván ebben nagyon-nagyon-nagyon sok munka van, és hát a titka bizonyos szempontból az a közösség, nem? Amit létrehoztatok azoknak az embereknek a közössége, akik ebben hisznek, akik akarják, és szerintem ennek nagyon jelentős része azok a fiatal önkéntesek, akikre én nagyon felnézek, és nagyon becsülöm őket azért, hogy azzal akarnak foglalkozni, hogy másoknak segítsenek, a korosztályuknak, vagy az alattuk lévő korosztálynak, hogy ők tananyagot fejlesztenek, hogy személyes céljuk az, hogy segítsenek egy kisgyereknek levizsgázni valamiből, vagy egy nyelvvizsgát megcsinálni, és közben meg szerintem nagyon menő kórházsulis önkéntes tananyagfejlesztőnek, vagy korepetitornak lenni. Na, hogy egy kicsit az ő világukba adj nekünk betekintést. Egyáltalán hogyan alakult ki ez a csapat? Hogyan tud bárki hozzátok tartozni?
Kerestük azt a csapatot, akikből nagyon klassz önkéntesek lehetnek.
Akik segítők, gondolom.
Akik így beszállhatnak segíteni. Uh-huh. És akkor a kórházsuli megalapulásakor a középiskolásokat céloztuk meg első körben, ami aztán a következő években kibővült az egyetemisták csapatával, és ők azok most, akik az oszlopos tagjai a kórházsuli önkéntes bázisának. Ők olyan egyetemista hallgatók, akik bármilyen egyetemről érkezhetnek, abban közös ugye, hogy ők szeretnének segíteni, de közben ez a segítés, azt nagyon mélyen hisszük és látjuk, hogy akkor tudunk jól segíteni, és akkor tudunk hosszasabban segíteni bárkinek is, hogyha ebben nekünk is megvan a fejlődési lehetőségünk. Tehát egy olyan keretrendszert igyekeztünk felállítani, és azt gondolom, hogy ezért elég jól sikerült, bár ahogy történik az élet körülöttünk, ezt a rendszert is folyamatosan fejlesztjük, és nagyon rugalmasan változtatjuk, ahol ők a legnagyobb biztonságban tudnak részt venni ebben a segítésben. Ez a legnagyobb biztonság azt jelenti, hogy egy komoly képzésen kell keresztül menniük, hogy folyamatosan monitorozzuk az ő munkájukat, folyamatosan segítjük az ő munkájukat. Ez nagyon-nagyon aranyos levelet kaptunk éppen a minap, amikor a kolléganőm csak az e-naplóban reagálva megdicsérte az önkéntest, meg mondta, hogy látja, hogy van azért valami megakadás egy picit, miben tudunk segíteni, és hálásan mondta, írta vissza a kolléganőmnek, hogy hát ő úgy örül ennek, hogy így fogjuk a kezét, és hogy tényleg teljes biztonságban van, és érzi a vigyázó szemeinket. Tehát, hogy az egyetemistáink, és van egy kupac középiskolásunk is különben, akik pedig a mexikói mozgásjavítóban segítenek az ott lévő gyerekeknek a tanulásban. Ők ez alatt a folyamat alatt egy komoly személyiségfejlődésen mennek keresztül, és rengeteg dolgot megtanulnak, legfőképp önmagukról. Nagyon izgalmas, hogy a képzések során beszélgetünk arról, hogy milyen egy jó segítő, milyen a jó segítő. És az egyik központi kérdés az a határtartás, és erről a határtartásról látszik, hogy mennyire fontos velük beszélni, mert hogy még felnőttként sem tudjuk sokszor tartani a határainkat.
Ez alatt azt érted, hogy azt a fajta viszonyt megteremteni, ami segíti a tanulást, de mégsem lép át valamilyen szinten, akár abba a haverkodásba, barátkozásba, ami mondjuk teret adna arra, hogy valami elbliccelődjön, vagy ne legyen betartva, vagy gondoltok itt érzelmi bevonódásra is, hiszen itt azért sokszor nagyon beteg gyerekekről is szól.
Ez nagyon sok mindenről szól, ez a határtartás. Tehát a legfontosabb az, hogy legyen meg a közös cél, hogy hova megyünk, és hogyha a célokhoz mindig vissza tudunk menni, uh-huh. akkor le tudjuk róla választani, hogy mi az, ami szolgálja azt a célt, és
világos.
Mi az, ami pedig hátráltatja ezt a célt. Például a túlzott érzelmi bevonódás, a szubjektívát tesz, az nagyon is hátráltatja a segítői munkát. De határtartások, a napi fizikai dolgaink, mindannyian érezzük az életünkben, amikor igent mondunk valamire, amire közben itt dobog a fejünkben a nem, ezt nem akarom megcsinálni, és mégis a szánkon egy nagy igen jön ki. És megtanítjuk őket nemeket mondani igazából, ami a másikra nem mondás, de saját magukra igen mondás. Mert hogy nem tudsz sokáig úgy segíteni, hogyha érzed, hogy szorít a cipő. Uh-huh. Kis cipőben nem lehet messzire sétálni, és nekünk az a célunk, hogy ők ezt egy életre tanulják meg. Ez egy nagyon jó közeg, ez gyakorlatozni. A későn bejelentkező gyerekre várok egy fél órát. Vagy ha azt mondják, hogy szeretnének még egy órát kérni a szülők, mert jaj, de ügyes vagy, és jaj, de jól csinálod, és mennyire fejlődik így az én gyermekem, akkor tudod-e azt mondani, hogy te egy órát tudsz, vagy két órát tudsz egy héten erre rászállni, nem tudsz többet, és hogy úgy tudjanak nemet mondani, hogy ettől ne érezzék rosszul magukat, hanem ez a magukra egy nagy igen mondás legyen.
És közben a kapcsolatban is ezt érthetővé tegyék. Tehát, hogy nyilván...
Igen. Tehát, hogy ezt úgy kommunikálják, hogy közben hogy ebben senki ne sérüljön. Tehát, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgokat tanulnak meg nálunk ezek a fiatalok, és tényleg csodák születnek. Tehát vannak olyan tanítványaink, ugye most zártuk a fél évet. Ilyenkor ez az osztályzó vizsgák időszaka azoknak a gyerekeknek, akik nem járnak iskolába. Egyfajta mérföldkő, ahol az eddig befektetett energia számokban mérhető. Bár az érzelmekben látják azért ezek a srácok, hogy mennyi mindent adnak a gyerekeknek, de mondjuk ez egy hívjuk objektív megmérettetésnek. És elképesztően jól sikerült félévi bizonyítványok vagy osztályzó vizsgák érkeznek. Van olyan tanítványunk, aki... Tehát nagyon sok betegség, sőt azt mondom, hogy mindenféle betegségtípussal küzdő fiatalok és gyerekek csatlakoznak hozzánk. Van egy kislány, aki évek óta nem tud, sőt, soha nem is járt iskolába az epilepsziája miatt. És ez egy nagyon súlyos válfaja az epilepsziának, ami teljesen gátolja őt egyrészt a közösségben léttől, másrészt pedig magától a tanulástól is, mert egy-egy roham után teljesen lelassul, nagyon, nagyon nehezen csatlakozik vissza a normalitásba. Hogyha nem mennének az önkénteseink, van olyan önkéntesünk, aki online kapcsolódik be, van olyan, aki személyesen jár hozzá, de ezek olyan belsőséges meleg kapcsolatok már, hogy például annyira bele tud lazulni ez a kislány a tanulásba, hogy csak keresztbe teszi az önkéntesen a lábát, és hallgatja, és beszélgetnek, és mesélnek, és ezek mind-mind a személyes igényekre, és a személyes pillanatnyi reakciókra adott válaszok. Tehát olyan annyira bölcsen és okosan tudják már az önkénteseink ezeket a rezdüléseket is átvenni, vagy egy ADHD-s kisfiúnál, aki tényleg elképesztően nehezen tud koncentrálni, és csak hetente néhányszor megy pont be ezért az iskolába, és különben otthon tanul. Tehát ezek a gyerekek nagyon magányosak lennének, hogyha semmiféle kortárs kapcsolódásuk nem lenne. Kézen állva találnak ki jobbnál jobb eszközöket, módszereket. Ő például egy gyógypedagógus lány, akinek ez egy nagyon jó terep arra, hogy az egyetemen megtanult technikákat és módszertant alkalmazva próbáljan ennek a kisfiúnak a tanítását segíteni. Szóval ez egy igazán win-win történet.
Igen, és nagyon kreatív, de akkor ez jelenti azt, hogy az önkénteseknek a személyes tapasztalatából arról, hogy ők mit gondolnak egy-egy gyerekről, és azt megosztják veletek, ebből lehet módszertan, vagy oktatás fejlesztő anyag, vagy módszer?
Hát ezekből mindenképp igen.
Ez nagyon jó, hát hiszen ez az ő ilyen értelemben az ő felelősségüket, meg az ő érdemeiket is növeli.
Hát nagyon-nagyon, illetve írunk esettanulmányokat, tehát egy-egy izgalmasabb esetnél megkérjük az egyetemistákat, hogy írjuk le együtt szakemberek segítségével, hogy történtek ezek a folyamatok, és melyik folyamat mögött milyen lelki és pszichés, mentális folyamatok történnek, és hogy az ok-okozati összefüggéseket tudatosítsuk, hiszen ezekből tudunk aztán tanulni, és a következő alkalommal, ami esetleg az egyik pillanatban zsigerből sikerült, azt a másikban már eszközként felhasználni. De van olyan önkéntesünk is, éppen azt mondta a képzéskor, hogy ő a Duna túloldaláról érkezett, mert hogy kiderült, hogy ő a műegyetemre jár, És azt mondta, hogy ő pedig azért jött, mert bennem mindig így elképesztő. Tehát, hogy ő most már egy körülbelül elköteleződött, hogy ő egy műszaki pályát fog választani, de hogy mindig nagyon izgatta az emberekkel való foglalkozás, és neki az a motivációja, hogy itt nálunk találkozhasson egy gyerekkel, és elkezdhessen valami teljesen más módon működni, mint ahogy most a tanulmányaiban erre szükség van.
Óriási. És ők egymással egyébként, tehát létezik ez a önkéntes vagyok a kórház sulinál közösség? Kapcsolódnak?
Igen, ez egyre inkább most már létezik, hiszen ez igényként merült fel az önkéntesek részéről, tehát ahogy láttuk ezt a bezárkózást, elmagányosodást, így az önkénteseink is egyre többen fogalmazzák meg, hogy ők a közösségért jönnek, tehát hogy ők adják a tudásukat, az idejüket, a szeretetüket, de ők cserébe szeretnének egy jó közösséghez tartozni, tehát kimondottan van már egy fiatal csapatunk, akik régi motoros egyetemistáink, és ők a közösség szervezőink, rendszeresen szerveznek az önkénteseinknek társasjátékpartikat, kirándulásokat, különböző képzéseket, ilyen belső képzéseket tartunk egymásnak, de van közös alkotásunk, meg járunk együtt futni, meg táborozni, tehát hogy az is célunk, hogy ez a sok-sok fiatal itt közösségre találjon. Illetve ők is kapcsolatban vannak egymással, mert egy-egy gyerek mellett legtöbbször nem csak egy egyetemista van, hanem több. Tehát akkor őket is összekapcsoljuk, illetve rendszeres esetmegbeszélőre kell ezeknek a fiataloknak járniuk, ahol ez egy kötelező, és az az ő védelmükre van, és nagyon érdekes, amikor ezt bevezettük, akkor az elején ez nagyon-nagyon nehézkesen ment, ott mások előtt megmondani, megnyilatkozni, hogy mi a nehézségem, vagy egyáltalán saját magam számára is tudatosítani valamiféle nehézségemet. Most pedig egy olyan esetmegbeszélőt indítunk, ami egy fél éves rendszeres havi találkozó, mert van olyan csoport, aki annyira rákapott az ízére, hogy ő ezt szívesen nem csak fél évente egyszer, hanem rendszeresen részt venne benne. Tehát nagyon figyeljük őket, és amennyire egyénileg követjük a gyógyuló gyerekek útját, és egyéni segítséget adunk, ugyanannyira igyekszünk az önkénteseink felé is ugyanezt megtenni, és ahogy jönnek az új igények, meg az új problémák, meg az új vágyak, úgy mi erre teljesen rezonálunk.
Van olyan gyógyult gyereketek, aki aztán ebbe a közösségbe becsatlakozott, és segítő is?
Igen, ez ugye a legszebb, nem igen. Egy és nem két ilyen tanítványunk van, aki visszatért vagy önkéntesként, vagy akár az egyetemi képzéseinken a történetét meséli el. Nagyon fontos ez számunkra, hogy ők már úgy tudjanak visszatérni, hogy ők kijöjjenek már a betegségükből. Tehát, hogy őket semmiképpen nem szeretnénk benne tartani, még a rossz emlékeiben sem, hanem ők azt tudják továbbadni, hogy ők hogyan tudnak megküzdeni, hogy ők elképesztő megküzdési eszköztárral rendelkeznek, és ők ezt a szuper erejüket tudják bemutatni és továbbadni, és ezt hangosítjuk ki az ő esetükben, nem a betegségről való mesélést, hanem a nagyszerű megküzdést, azokat a stratégiákat, amikkel ők sokkal bővebben rendelkeznek, mint egy átlag fiatal.
Igen, most pont az jutott eszembe, hogy én is annyira azt szeretném kihangosítani, amivel kezdted, hogy egyszerűen hiszel abba, és azért is akartátok ezt az egészet, mert hogy a tanulás, a közös célok felállítása, amikor a betegségnek egyébként a legmélyebb gödrében van valaki, akkor is kell valami, amiért kinyúl a helyzetéből, és az aztán megsokszorozza az erejét, tehát hogy hiszel abba, hogy ez segíthet a gyógyulásba is, és ugye kimutatódott, hogy segít is, de muszáj arra egy pár másodpercet szánni, hogy biztos, hogy vannak sajnos olyan helyzetek, amikor nem következik be a siker, hanem elvesztettek gyereket, és ezen is valahogy keresztül kell menned neked is, nektek is, tehát a felnőtteknek is, illetve leginkább azoknak, akik részt vesznek az ő segítésében. Gondolom, hogy felkészültek vagytok pszichológiai szempontból, de ez a feldolgozás, vagy ennek a, mikor valakit el kell engedni, akkor ez együtt megy, vagy hogy néz, hogy kell ezt elképzelni?
Igen.
Hogy hát lehet egyáltalán ezen túljutni, inkább így kérdezem.
Ezek valóban a velejáró folyamatai a mindennapjainknak, azért az egy jó hír, hogy aránylag kevés.
Ez nagyon jó hír.
Gyermeket veszítünk el. Ilyenkor természetesen az első, akit mi keresünk, az az önkéntesünk. Pont ez a határtartás különben, amiről az előbb beszéltem, tud segíteni abban, és ezt nagyon tudatosítjuk, hogy persze ez az ő vesztesége is, de ez azért nem az ő vesztesége, tehát ez nem vele történt meg, és hogy az életünkben nagyon sok veszteség ér minket, és ezeket a veszteségeket meg kell tanulnunk helyén kezelni és feldolgozni. És ebben a feldolgozásban segítünk, tehát ez ilyenkor egy nagy közös beszélgetéssel indul, aztán együtt állapodunk meg abban, hogy a búcsú hogy történjen a család felé, és utána pedig nagyon szorosan figyeljük ezt a fiatalt, többször még keressük és beszélgetünk. Nagyon ritkán vannak elakadások, olyankor szakember segítségét kérjük, tehát van, amikor mondjuk egy gyászterapeutát kérünk föl, de ezek tényleg inkább ilyen nagyon-nagyon hosszú tanulási folyamat után, amikor valamiatt tényleg nehéz az elengedés, de általában ez ilyenkor nem is erről az egy veszteségről szól ilyen erőteljesen, hanem az önkéntesnek a valami egyéb gyász folyamatában már régen megrekedtsége miatt nem tud ezen se.
Ez ilyenkor, mert hogy, igen, azt én is gondolom, hogy úgy kezdtek neki, és talán a képzésben ez benne is van, hogy azért azt, hogy milyen terepen dolgozik az ember, azzal mindenkinek tisztába kell lennie. De közben meg az egy nagyon vidámító adat, hogyha azt mondjátok, hogy azért ez ritkán történik már meg, és ez tényleg boldogsággal tölt el engem is, mert ilyenkor erősödik bennem is az a gondolat, hogy igen, tehát hogy valóban biztos, hogy ez is gyógyít, meg egyébként is bízunk benne, hogy a gyermekbetegségek nagy részéből ki lehet jönni. De szóval, hogy akkor ezzel ők valamelyest tisztában vannak, és hát valamelyest kell is ezzel ilyen módon.
Ezzel már a képzéskor is foglalkozunk azért, bár ez akkor azért még nagyon távoli. Tehát mindenki azt gondolja, hogy ez vele meghallgatom, de ez majd nem velem fog megtörténni.
Hát és remélünk is,
de amikor a gyerekek amikor a fiatalok választanak, akkor ők mindig tudják, hogy mi az a betegség típus, amit ők választanak, hogy ki mellé szegődnek, és ezt többször kihangsúlyozzuk, hogy mindenki a jelenlegi tudása szerint és a önismerete szerinti betegségtípust válasszon, és teljesen rendben van, hogyha, sőt, olyat semmiképp ne válasszon, amiben ő bármi miatt is érintett, tehát hogyha valami mentális evészavara van, akkor, tehát mi a kutyaharapást nem a szőrével gyógyítjuk, pont ezért, hogy ne kapcsoljanak be olyan dolgok, amiket nem kell, hogy visszaerősödjenek. Tehát, hogy ezt kihangsúlyozzuk, innen indul a közös munka.
Figyelj, szerinted mennyien tudnak rólatok? És ezt most ugye, tehát érintett, nem érintett. Az érintettek azt gondolom, hogy azért rátok találnak, hiszen feltehetően elkezdik keresgélni annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne valamit csinálni ebben a helyzetben, de az olyan nagyon jó lenne, hogyha már olyan egyértelmű lenne, hogy van egy ilyen, hogyha nekem például volt olyan a családunknak az ismeretségi körében, ahol egy nagyon súlyos betegség felütötte a fejét, és transzplantáció is volt, és tudom, hogy egyből azt mondtuk, talán még fel is hívtalak, és akkor, hogy nagyon egyszerű így kapcsolódni, de akkor nem, ha nem tudnak rólatok. Mi az, amit így ezért meg tudtok tenni?
Hát igen, amit mi meg tudunk tenni, ugye, hogy az egészségügyben láttatjuk magunkat, tehát a kórházakkal együttműködési szerződéseink vannak, és jó esetben küldik is a gyerekeket. A másik az, hogy most itt ülök veled, és beszélgetünk erről a témáról, de hát azt is fontos tudni, hogy azért nem az a célunk, hogy egy ponton az összes rászoruló gyereknek, hiszen több ezer gyerekről beszélünk évente Magyarországon, tehát, hogy nem mi akarjuk azt az összes több ezer gyereket megsegíteni és az otthoni időszakát támogatni, hanem egy kiemelt feladatunk a tudásunknak a megosztása, hogy azokat a szereplőket, például iskolák, pedagógusok, felkészítsük arra, hogy ők hogyan tudnak segíteni, és ebben elég például ennek a könyvnek a kiadásával, vagy a különböző, most egy pedagógus akkreditált képzést fogunk szeptemberben elindítani, az a cím, hogy beteg gyerek az osztályban, tehát hogy azok a szakemberek, akik a téma közelében vannak, nekik tudjunk tudást adni, hogy ők aztán helyben tudjanak megoldásokat találni.
Na most 10 évvel azután, hogy te ebbe belevágtál, és akkor még tényleg nagyon csak kettet-hármad magaddal, ha most ránézel erre az egészre, ez volt az álmod?
Hát pont ez, azt hiszem, igen. Szóval tényleg ez nagyon, hát ez most egy bölcs, azt gondolom, és egy nagy lépés az életünkben, hogy ezt a tudásmegosztást elkezdjük növelni, és mert hogy ez a végső cél, hogy egyszer csak történjen meg az, hogy Magyarországon minden egyes gyerek, aki a betegsége miatt nem tud iskolába járni, az kapja meg azt a támogatást az iskolájától, és a társadalomtól, és a szereplőktől, hogy ő a gyógyulása után ismét teljes életet tudjon élni.
Hát meg, hogy a gyógyulása alatt is fogják a kezét, legyenek.
Hát ez az kell, igen, ez az kell.
Igen, mert hogy közben meg ez az, hogy az a, mikor elveszik a semmibe vagy a ködbe az a gyerek, hogy ez nincs, hát az azt hiszem, hogy olyan komolyan kihat a későbbiekre, a felnőtt korra, mindenre,
hát
nem?
Hát az, hogy egyszer csak láthatatlan leszek, senki számára nem vagyok fontos, nem is keresnek, akkor én ki vagyok, kellek? És élek, fogok én, lesz jövőm, lesz holnapom, senkinek nem hiányzom. Ezeknek olyan sok mély üzenete van, hogy ezt szoktam én mondani, hogy tényleg a tanulás az csak egy ilyen álcaháló, az csak egy eszköz. Egy picit a leglényegtelenebb része az egésznek.
De az igazi üzenet az, egy hogy ajtó, kell lesz, meggyógyulsz, igen. És segítünk, és lesz jövő.
És itt vagyunk. Itt vagyunk végig az úton veled.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ezekről meséltél. Mindig meghatódom ezen a történeten. Én nagy követője vagyok a Kórház Sulinak, és egyébként ugye alapítvány, tehát 1%-okra is számíthattok.
Köszönöm, és várjuk szeretettel, akinek ennek erre csillog a szeme, az 1%-os felajánlásokat.
Ennyire számíthatsz.
Köszönöm.
Köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot. Nektek meg köszönöm a figyelmet, már is átadom a szót Czoller Andinak, mert mindjárt dél van, én pedig holnap 10 órakor jövök újra. A vendégem volt Tótné Almási Mónika, a Kórházsuli Alapítvány társalapítója. Mindig rám szólnak, hogy mondjam el a neveket rendesen, hát itt van.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam, és itt lehettem.
Köszönöm.